Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén 32. Zsoltárunknak az első versét. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. Keressük ki és énekeljük 225. számú dicséretünket, annak az első 6 versét. 225. számú dicséretünk első 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Mózes első könyve 11. részéből, annak első 8 versét. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És lőn, mikor kelet felől elindultak, Sineár földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőn nékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet építenek az emberek fiai. És mondta az Úr, ímé a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nos, a szájunk alá, és zavarjuk ott össze az ő nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezté őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja tőlünk, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Hálaadással és bizalommal jöttünk szent színed elé, Istenünk. Tele vagyunk köszönömmel, mert olyan sok jóval árasztottad el életünket. Hiszen tőled volt mindennapi kenyerünk, akkor is, ha nem kértük, megőrzött életünk, amelynek őrzéséért mi semmit nem tehettünk. Drága szeretteink, akiket ajándékba kaptunk, és köszönjük, hogy minden egészen tőled van. A permetező eső és a napsugara, és tőled van az erőnk, és tőled van a reménységünk, tőled van mindenünk. Bocsáss meg, hogy mindeközben mi tőlünk olyan kevés jó indulhatott el mások felé. Ó, hányszor győztek rossz gondolataink, indulataink. Bűn keményítette szívünk szeretetlen szavai vagy érzései. Mégis bizalommal járulunk most a te királyi széked elé a Krisztus Jézusért. Benne van minden, amivel megállhatunk szentséged előtt, mint bűnös, de ő érette mégiscsak szeretett gyermekeid. Így vagyunk most itt, Jézusunk nevében, és kérünk, hogy jöjj a te ígéddel, szent lelked erejével, világosságával, te magad egészen közel hozzánk, és áldj meg bennünket a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük. 172. számú dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele első részéből, a 4. és 5. versekből. Magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai igehirdetésnek elég különös címe van, akik az írott igehirdetéseket az iratterjesztésben időről időre megvásárolják, egyrészt, hogy emlékezzenek arra, hogy mi hangzik el ebben a közösségben, másrészt, hogy segítsék a gyülekezeti hírmondónknak a több száz példányba való előállítását, hogy aztán azt majd ajándékba adhassuk a gyülekezet tagjainak. Azok tudják, hogy minden igehirdetésnek, ha elmondom itt előttetek, ha nem, mindig van egy címe is. Ez rendszerint számomra nagyon fontos, azért nem nagyon beszélek róla, engem fegyelmezés vezet, de van úgy, hogy el kell, hogy mondjam azt is, hogy miről fogok prédikálni ma. Most elmondom, mert különös dolog lesz ez a mai igehirdetés, és a címe is különös. Így fogalmaztam meg, globalista volt-e Isten, avagy épül-e a Bábel tornya? Ugye kicsit furcsa ez. De a felolvasott két igerész alapján reménységem szerint együtt fogjuk megérteni, hogy nem is olyan furcsa, és hogy mennyire fontos, hogy keressük a választ. Globalista volt-e Isten, avagy épül-e Bábel tornya? Időről időre új kifejezések, jelszavak érkeznek a politikai és a társadalmi életből mindannyiunkhoz. Ezeket az új kifejezéseket mi is halljuk, hallgatjuk, próbáljuk érteni, értelmezni, aztán időnként mi magunk is elkezdjük használni. Ilyen új kifejezés, amellyel évek óta barátkozunk, mert barátkoztatnak bennünket, a globalizmus. A globalizmus. Minden tele van most globalizmussal. Minden onnan indul és oda érkezik. Mindenek az eredete és oka ebben keresendő. A szó eredete a földre utal, a glóbuszra utal, közelebbről arra, hogy a mi életünk, sorsunk és a jövőnk valamiképpen összetartozik. Ezen az egy földön él minden nép, bizony vegyük ezt komolyan, és baj, ha nem vesszük komolyan. Igaz, hogy más nyelvi, kulturális, történelmi, vagy éppen politikai millióben élünk, de mégiscsak ezen az egy glóbuszon, ezen az egy földön, együtt. Maga a globalizáció pedig egy folyamat, egy tervezett, jól végig gondolt, megszervezett, történés sor, folyamat, amelyik arra felé mozgatja a népeket, a nemzeteket, az országokat, a törvényhozásokat, hogy erre mozduljanak el, efelé a gondolat felé mozduljanak el. A globalizmus felé. Afelől, hogy vedd észre, ember, vedd tudomásul, ember, egyetlen egy föld van, ha szeretjük, ha nem szeretjük egymást, ha akarjuk, ha nem akarjuk, itt nekünk együtt kell élni. A kérdés az, hogy vajon áldás ez vagy átok? Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e, de úgy gondolom, a legtöbben már gondolkoztatok ezen. Vajon jó nekünk, vagy rossz? Hiszen mi is részesei vagyunk ennek a folyamatnak, nem mintha személy szerint engem valaki is megkérdezett volna, gondolom bennőtöket se, hogy akarod, vagy nem. Mégis, benne vagyunk. Részesei vagyunk. Ki se tudjuk húzni belőle se a fejünket, se az életünket, akkor legalább gondoljuk végig. Jó ez nekünk, vagy rossz? Áldás, vagy átok? Igazán nem mindegy. Ugye fontos kérdés? És miután egy keresztény közösség vagyunk, akik számára Isten igéje az egyetlen mérték, nem a politikusok, a filozófusok, a szociológusok, azok jönnek és mennek, újakat és még újabbakat találnak ki, hanem Isten örök igéje. Ezért mi mindent egyetlen egy mércén mérhetünk csak, és csak akkor mérünk jól, ha erre a mércére rátesszük. Mi keresztények ehhez ragaszkodunk. Hogy közben rólunk mit gondol a világ, az az ő dolga. Hogy a mi véleményünkről mi lesz majd az ő véleménye, nyilván ez is az ő dolga. Tiszteletben fogjuk tartani. De hogy a mi számunkra, Istenben hívő, keresztény emberek számára van egy egyetemes mérce, egy mérték, az Isten igéje, és nincs más, az nyilvánvaló. Mi is benne vagyunk ebben a folyamatban. Persze, testvérek, nehogy valaki azt gondolja, hogy bár ez egy új, sokat használatos napjainkban, sokat használatos fogalom, hogy maga, ami mögötte van, új lenne. Nincs új a nap alatt, ahogy szokták mondani. Bizony, ez sem új dolog. Ez is valami, ami már történt és történik, csak másnak nevezték, nem globalizmusnak. A folyamatot nem globalizációnak, más módszerekkel intézték, de ugyanez már történt és történik. Mondok egy-két példát. Az Egyesült Államok egy földrésznyi globalizáció eredménye. Tagállamok tartoznak hozzá, és bár ezeknek különböző törvényeik lehetnek bizonyos dolgokban, például a halálos ítéletek kérdésében, de azért ők egy unió, egy szövetség, egy globalizált közösség, egy egységesített közösség. Vagy ilyen volt a Szovjet Unió. Az is egy globalizmus eredménye. Más rendszer, más politika, más ideológia, de ugyanez. De kedves testvérek, ha még korábbra megyünk, még előbbre a történelemben, akkor azt látjuk, hogy a történelem nagy világbirodalmai is mind ugyanebben a szellemben dolgoztak. Globalizálni akartak. Minél több népet összehozni a saját zászlajuk alá. Ezt sokáig fegyverrel csinálták, egy jó ideje már nem. De a mögöttes gondolat tulajdonképpen semmit nem változott. A cél a határok megtartásával, de szabadon átjárhatóságával, nyelvi, gazdasági, jogi, pénzügyi, multikulturális közösségre egyformaságra törekedni, létrehozni egy globalizált, egyesített Európát. Beszéltem nektek egy pár héttel ezelőtt már arról, hogy Brüsszelbe voltam, az Európai Unióba, egy egyházi küldöttség tagjaként, ahol sok mindent láttunk, hallottunk. A meghívónk végül azt kérte: kérem, segítség megértetni az emberekkel, ott, ahol élnek, hogy mennyi előnye, haszna, java és áldása van az uniónak. Eszembe jutott akkor, hogy vallási téren is zajlik ez már. Ott is elindult már egy ilyen hasonló folyamat, aminek a szép neve az, hogy ökumené, a valódi arca az, hogy szinkretizmus, különböző vallásokat összedarálni, a végső célja New Age, egy új korszak. Nem tudom, hányan néztétek az Amerikai Egyesült Államok új elnökének a beiktatását, vagy a róla szóló híradóbeli összefoglalásokat. Az új elnök rövid megszólalásába volt egy olyan mondat, amelyen mindenképpen el kellett akadni. Ő azt mondta, egy új világrendre van szükség. Egy új világrendre. Vajon milyenre? Ki fogja létrehozni? Milyen szempontok szerint? Ki fogja vezetni? És ebben a megtervezett új világrendben mi lesz a mi szerepünk? Kik leszünk mi abban? Kedves testvérek, vajon a mostani gazdasági és pénzügyi világválság, amelyet már megelőzött egy nagyon súlyos erkölcsi válság, amelyet megelőzött egy nagyon súlyos vallási, egyházi válság, vajon mind-mind tervezetten együtt nem ennek az új világrendnek az előkészítése? Vajon nem? Milyen lesz ez az új világrend? Számomra sokat elmondott az, hogy az új elnök rátette a kezét a Bibliára, mert ugye így kell ezt Amerikába egy elnöknek tennie, hogy elmondja az elnöki esküt. De kedvesen végig nevetgélte az egészet. Aztán elmondott egy minden amerikai számára szent esküszöveget, nagyon rövid, amelyiket kétszer elrontotta. És az esküt kikérte tőle egy magát nyíltan homoszexuálisnak mondó anglikán püspök, akit úgy választottak püspökké, hogy előtte megmondta, hogy ő homoszexuális. Őt választotta az esküszöveg előre mondására. Milyen lesz az új világrend, ahol ennyit ér majd a Biblia, ennyit ér az adott szó? Mit jelent majd az új világrend? Ehhez persze le kell rontani a régit. Le kell bontani a meglévőt. Ahhoz pedig globalizálni kell. Vajon jó lesz ez nekünk? És itt jön a nagy kérdés, testvérek, ami az egész igehirdetésemnek is a címe: vajon maga az Isten? globalista volt? És vajon a jelek arra utalnának, hogy épül egy új Bábel tornya? Kedves testvérek, azért olvastam ezt a történetet, mert a bibliai elbeszélés szerint a Bábel tornya építése maga az ős globalizmus. Az első ilyen kísérlete az emberiségnek. Ez volt. Itt születik először a gondolat. Itt akarják először megvalósítani. Egy nyelvet beszélnek, egy akarattal terveznek, és egy sajátos világot akarnak felépíteni. A feltételek adva voltak, és meg is érezték. Így olvastuk a Bibliába, az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Értették egymást. Nem volt nyelvi nehézség. Országhatárok sem voltak. Egységes volt a kultúrájuk. Az erkölcsi szabályaik, a jogrendjük. Nem szélettek szét családonként, törzsenként. Egyfelé tartottak. Közösen építkeztek. Egy óriási várost és egy égig érő tornyot. Azzal, hogy ez érjen el egészen az Istenig. Kedves testvérek, ez volt a Sineárföldi Unió. Azóta sok ilyen unió született. Az Amerikai Unió, a Szovjet Unió, most az Európai Unió. De már Sineárföldjén megkezdte az ember a globalizációt. És ez a folyamat nem fog megállni. Ez a folyamat nem fog megállni. Vajon mit gondol erről Isten? Vajon mit gondol erről Isten? És nem úgy tűnik, mintha épülne egy új Bábel tornya, egy új közös nagy összefogás, amely az égig ér, hogy ott az ember megistenüljön. Vajon nem volt Isten maga is globalista? Hát, kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy ő teremtette a glóbuszt. Az is nyilvánvaló, hogy ő teremtette egy vérből az egész emberiséget. Az is nyilvánvaló, hogy jónak teremtette. Mi hát a baj a globalizmusokkal? Hiszen azt látjuk, hogy Bábel tornyát soha senki nem tudta még megépíteni. Hogy sokan eltervezték, és soha nem jutottak a végére. Hogy a végén az van, amit itt is olvasunk, hogy összezavarodtak. Mi a baj? Mi a baj? Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek az embernek fiai, és akkor ezt mondta az Úr. Ímé e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és semmi nem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magukban. Azaz, én nélkülem, tőlem függetlenül, én ellenemre. Semmi nem gátolja meg őket, hogy mindent véghez vigyenek, amit elgondoltak nélkülem. Mi hát a baj? Testvérek, az, hogy minden, amit Isten nélkül akar az ember, arról ki fog derülni, hogy baj van vele. Nem jó. Minden. A legjobb szándékról, a legjobb akarásról, a legtisztességesebb elgondolásról, hát ha még nem is az, de még arról is, hogy igazán nem jó. Mi nem tudunk Istentől elszakítottan, leszakítottan, jó szándékkal, jó akarattal sem jól csinálni a dolgainkat. A világ tele lenne boldog emberrel, boldog házassággal, boldog népekkel, ha menne Isten nélkül. Mindent meg fognak csinálni, amit végig gondolnak magukban, nélkülem. És aztán azért sem akarta Isten, hogy ez megvalósuljon, hogy ilyen formában legyenek ők egyé, mert Istennek a kezdet kezdetétől, az indulástól kezdődően van már egy népe. Van egy népe. Isten megmutatta, hogy mit akar. Hadd emlékeztesselek bennőtöket a pünkösdi történetre. Amikor a Szentlélek kitöltetik, és a tanítványok Isten lelke által megtelnek mennyei erővel, és elkezdenek beszélni valami különös dologról számol be a Biblia. Arról, hogy a különböző népek, és felsorol egy csomót, médek, perzsák, arabok, krétaiak, görögök, mindegyik érti azt, amit a tanítványok mondanak. Mintha valaki fordítaná nekik. Valami fordított dolog történik, mint a Bábel tornya kapcsán, ahol Isten összezavarja őket. Itt pont valami ellenkező történik. Isten igenis akarja, hogy minden néphez, ágazathoz és nyelvhez eljusson az ő szava. Akarja. Egyként. Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen, minden ember, és üdvösségre jusson. Nincs kivétel. Legyen az arab, görög, krétai, ázsiai, bármi, és átéljük azt a csodát, hogy Jézusról hallanak a világ népei ott pünköstkor, a saját anyanyelvükön, tolmács nélkül. Jönnek különböző kultúrákból, különböző jogrendekből, különböző vallásokból, és mégis. Mind érti az evangéliumot a saját nyelvén. Testvérek, ahol Isten ígéje és szent lelke munkál, ott mindig megtörténik egy szent globalizmus, egy szent összetartozás, egy szent egység, egy szent közösség. Mindig megtörténik, és folyamatosan történik. Igen, Istennek van egy kiválasztott és szent népe. És ezt a népet a világ kezdetétől annak végéig ígéje és lelke által folyamatosan gyűjti az Isten. Van Istennek egy kiválasztott, szent népe. Melyik ez? Hadd szóljak még erről, mert éppen a pünkösdi csoda beszél arról, hogy van ilyen. Kedves testvérek, nagyon sokan azt a véleményt hangoztatják, és ezzel van átitatva a gondolkodásunk, hogy Istennek ez az egy kiválasztott népe Izrael. Mások azt mondják, nem, nem. Ez az egy kiválasztott szent nép az egyház. Újabban ilyesmit is lehet olvasni, hogy mi magyarok vagyunk ezek. Istennek ez a kiválasztott egy rendkívüli népe, mi magyarok vagyunk. Vajon mit tanít Isten igéje? Testvérek, a kiválasztásról három dolgot kell megértenünk ahhoz, hogy az egész kérdést értsük és helyes választ adjunk rá. A Biblia arról beszél, hogy Isten kiválaszt egyéneket vagy népeket egy földi célra, semmi másra. Egy földi feladatra, egy földi célra, és azt végre kell hajtaniuk. Mindjárt mondom a példákat. Aztán a Biblia arról is beszél, hogy Isten kiválaszt egyéneket és népeket az üdvösségre. Nem a földi célra, hanem az üdvösségre. És beszél Isten ígé egy harmadik kiválasztásról is, amikor Isten egyéneket és népeket földi célra is, és mennyei üdvösségre is kiválaszt. Ez a három van a Bibliában. Amikor Isten kiválaszt egy embert, vagy egy népet egy földi cél megvalósítására. Ilyen volt Noé, akinek bárkát kellett építenie. Ilyen volt Saul, ilyen volt Áron. Izraelt is kiválasztotta Isten egy földi célra. Mi volt ez a cél? Odaadta nekik a törvényt, a 10 parancsolatot, és szövetséget kötött velük azzal a céllal, hogy az összes akkor élt népek számára bemutassák, milyen az Isten. Ez volt a földi cél. Ez volt a feladatuk. Üdvösségre, amikor Isten kiválaszt egy embert, vagy egy népet, az megint valami más. Azt az igét olvastam az Efézusi levélből, amelyikben értelmezi Pál apostol, nem csak így sokfelé. Magának kiválasztott minket ő benne, ez az ő benne Jézus, Isten magának kiválasztott ő benne, azaz Jézusban, mikor? A világ teremtése előtt, olvassuk, eleve elhatározván, hogy a maga fiaivá fogad. Örök életre és üdvösségre, a világ teremtése előtt eleve elhatározta, hogy a maga fiaivá fogad. Ebben ott van az is, hogy úgy gondolhatsz magadra, hogy mielőtt te lettél volna, azt jóval megelőzve, Isten az ő kegyelmi kiválasztásában eleve kiválasztott téged, hogy az ő fia légy, kiválasztott az örök életre. Ez a lelki nép, testvérek, az üdvösségre kiválasztott nép, a lelki nép, ez a lelki nép folyamatosan nő. Most is növekszik ez a lelki nép, ez az egy nép, mert Istennek tényleg van egy kiválasztott népe. Az örök időknek előtte kiválasztottak, akik amikor élünk, éljük meg és éljük át, hogy ehhez az egy lelki néphez tartozunk, Isten népéhez. Ő benne, Jézusban. Minden népből és ágazatból, nemzetből és nyelvből kiválaszt és hív az Úr ebbe az egy népbe, az ő népébe. Úgy állhatsz ma föl, és indulhatsz majd innen haza, ami nekem szent meggyőződésem mindannyiótok felől, hogy Isten örök időknek előtte Jézusban kiválasztott titeket, és eldöntötte, hogy a maga fiaivá fogad. Ti vagytok, mi vagyunk, az az egy nép, a lelki nép, a kiválasztott nép, az üdvösségre elválasztott nép. Légy érte hálás, és felette nagyon boldog. Igen, Isten egyetlen egy népet választott ki. Ez az egy nép, ez a lelki nép sok népből áll össze. Azt mondja Jézus Krisztusról, hogy benne leomlott a fal a zsidóság és a pogányság között. És Jézus egyétette őket. Kiben? Hol? Hogyan? Önmagában. Mert Istennek tulajdonképpen csak egy kiválasztottja van. Egy. Jézus. Nincs több. Mindenek ő benne, és őre nézve vannak. Mindenek. Istennek egy kiválasztottja van. Jézus. És benne fogadja fiaivá a görögöket is, meg a zsidókat is. A szolgákat is, meg a szabadokat is. A perzsákat is, meg a médeket is. Jézusban, egyedül ő benne. Isten egyetlen kiválasztása maga a Krisztus. Ezért Pál visszatérően beszél erről, hogy ő benne, minden Jézusban igaz. Mert Jézusban lett Istennek minden ígérete igenné és ámenné, nem másban, Jézusban. Ő a szelíd olajfa. Ő bele oltatnak a népek. Ő a szelíd olajfa. Ő egyedül. A Biblia azt mondja, hogy a Krisztus egyháza Ádámmal kezdődött. Ádámmal. És a Krisztus egyháza az idők végéig tart. Mindvégig. Íme a Szent Unió. Ez a Szent Unió, amelyikbe Isten kiválasztja és elhívja a világ kezdetétől az idők végéig örök üdvösségbe az ő lelki népét. Ehhez tartozol te is. A Szent Unióhoz. Isten szent szövetségéhez, a Krisztus Jézusért. Semmi másért. Itt nincs faji kérdés. Itt csak egy kérdés van. Ki a Jézusé? Ki a Jézusé? Bármely népből, ágazatból. Ki a Jézusé? Akire Isten egy földi feladatot bízott, mint Izraelre, azt félretette az Isten, nem használja többé testvérek. Hát vak, aki nem látja. 70-ben megszűnik Izrael, mint állam, aztán eltelik 2000 év, és mielőtt Izrael van, van élet Ádámtól. Isten egy földi célra használta őket, hogy önmagát megdicsőíts, aztán félretette. A földi célt betöltötték. Jézusban éppen úgy van üdvösségük, mint mindenki másnak, de csak Jézusban. Istennek egy választott népe van, a lelki népe, Ádámtól az örök életig tartó módon. És mindent az egy egyházban, abba gyűjti, az egy eklézsiába gyűjti, mert egyház is csak egy van, a Krisztus teste. Töltsön el hálaadással és örömmel, hogy ehhez az egy kiválasztott lelki néphez tartozol, egy szent unió által, egy szent szövetség által, amelyet Isten kötött veled a Golgotán, Jézus Krisztusban. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy jóságod, szereteted mindent megelőzött. Bocsáss meg nekünk, ha félreértjük azt, hogy a közeledbe lehetünk. Bocsáss meg, ha rosszul értelmezzük, és úgy gondoljuk, hogy mi hozunk valami áldozatot, vagy teszünk valami nagyot. Köszönjük, Urunk, hogy mielőtt lettünk volna, te már tudtál rólunk, és akartál bennünket. Lehet azok sem, akiknek adtál, de te igen. És köszönjük, hogy már akkor azt is tudtad, hogy egyszer a te szent népedhez fogunk tartozni, a Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy eljött ez a pillanat, eljött ez az idő, és hálaadással hódolhatunk ezért neked. Magasztalunk, dicsőítünk és áldunk, hogy ide tartozhatunk, hozzád, Urunk, hogy nem utáltál meg bennünket, hűtlenségeinkért, hitetlenségünkért, szeretetlenségeink okán, hanem utolsó szívdobbanásunkig keresel, vonzol, és magad mellett akarsz tartani a kiválasztott szent népet közösségében. Köszönjük, hogy így van. Hadd értsük és lássuk meg, hogy mi a mi feladatunk ennek a szent népnek a gyermekeként. Hogy milyen szolgálatunk van. Mit kell tennünk nekünk, mint a te gyermekeidnek. És engedd, hogy azt betöltsük. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított minket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat is jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 6 órakor férfiak biblia órája, szerdán 7 órakor énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor a kisebbik ifjúsági csoportnak, majd pénteken este 6 órakor a felnőtt ifjúsági csoportnak a biblia órája van. Minden vasárnap pedig ebben az időben tartunk istentiszteletet, ugyanekkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Lesz ma énekkari próba? Énekkari próba tehát ma nem lesz. Hirdetem a konfirmációt, az ez évi konfirmációt. Hívogatjuk azokat a gyermekeket, akik 12. életévüket betöltötték már, jöjjenek, jelentkezzenek. Ebben a hónapban indul majd az oktatásuk is. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy most Isten tiszteletet követően presbiteri gyűlésünk lesz. Azt kérem tehát, hogy a perselyezés után jöjjünk vissza a templomba, majd csak utána számoljuk meg a persejpénzt, és végezzük el a mai feladatunkat. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a magyar himnusz éneklése előtt, a már megkezdett és énekelt 225. számú dicséretünk utolsó két versét, a 7. és a 8. énekeljük el.